A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Víg Rihárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A szűk egy órában, amely előttünk áll, átnézzük a tavalyi évi folyamatokat, valamint már az idei évre is kitekintünk, hiszen már javában a januárt írjuk, de akkor egy kicsit visszasztákkátozva múlt esztendőre, hogy zárta a 2021-es évet a Budapesti Értéktőzsde, de milyen folyamatok jellemezték a hazai tőkepiacot?
Nagyon izgalmas év volt a 2021-es év, nagyon sok minden történt, és összességében azt gondolom, hogy egy sikeres évet zártunk. Ha kezdhetem talán a piac alakulásával, a Bux Indexnek az alakulásával, akkor azt lehet mondani, hogy 20% fölötti emelkedést produkált a 2021-es év. Ugye ez egy különleges covidos 2020-as évet követő év volt, amire ugye emlékszünk, hogy a világ összes tőkepiacán az egy rendkívül volatilis év volt. Ugye 20 márciusában egy óriási esés volt 30%-kal, amit valamelyest visszakorrigált a bét is 2020 év végére, és aztán innen folytatódott 21-es kereskedés, és folytatódott az emelkedés. Tehát tulajdonképpen 21-ben történt meg az, hogy a COVID előtti korábbi csúcsot újra meg tudta dönteni a Bux Index, és új csúcsra is tudott menni. 56 ezer pont fölött volt a Bux Indexnek a legmagasabb értéke 21 novemberében, és ettől aztán némileg csökkent évvégéig, de így is egy 20% fölötti emelkedéssel zárta az évet az index.
Ezek szerint akkor nyertes ágazata volt a Budapesti Értéktőzsde, de a magyar gazdasági folyamatoknak, ha már lehet így minősíteni az új évet?
Én azt gondolom, hogy generálisan világszinten is a részvénypiacoknak egy jó éve volt 21-ben, és Magyarországon is igen így volt. Ugye ez a 20%-os hozam, éves hozam, ez felette van a sok éves részvénypiaci átlagos hozamnak. Ugye a Budapesti Értéktőzsde 1991-ben kezdte el publikálni a Bux Indexet 1000 pontról. Ugye ez most már, ahogy beszéltük, 50 ezer pont fölött van jócskán. Ami azt jelenti, hogy ugye 50-szeresére ment fel az értéke, és hogyha ezt éves átlagos hozamra bontjuk le, akkor ez 30 év alatt, ez nagyságrendileg egy 13,6%-os éves átlagos hozamot jelentett ebben a 30 évben, tehát azt jelenti, hogy ez a tavalyi 20%-os hozam, ez ehhez képest is egy jónak mondható év volt.
Mik voltak a húzó részvények hagyományosan a blue chipek, vagy már bejátszottak más cégek papírjai is?
Ugye az indexen belül is nagy súlya van a blue chipeknek, jó évük volt alapvetően a blue chipeknek is, de találtunk a midcapek között is kiemelkedő teljesítményeket, két részvény is volt, amelyik több mint megduplázta az értékét, az árfolyamát 2021 során az évelei értékhez képest az év végéig, úgyhogy azt gondolom, hogy lehetett azért nagyon-nagyon izgalmas történeteket találni.
Ezek szerint akkor, aki idejében beszállt tőzsdézni 2021-ben, akkor tulajdonképpen hatalmasat kaszált az év leforgásra, tekintettel arra, hogyha más befektetésbe tettük a pénzünket, mondjuk az infláció az elvitte.
Alapvetően igen, tehát akár direkt részvénybefektetés, akár részvényalapokon keresztül, én azt gondolom, hogy érdemes volt részvényel rendelkezni a tavalyi évben.
Mik voltak a nevezetesebb események, kibocsátások a Budapesti Értéktőzsdén az új évben?
Az egy nagyon érdekes adat volt, amit összeszedtek a kollégáim, hogy összesen 40 új cég jelent meg a Budapesti Értéktőzsdén részvény, illetve kötvény formában, ami, hogyha így együttesen nézzük, akkor soha nem volt még ilyen magas ez a szám, tehát hogyha így nézzük, 2021 az elmúlt 31 évnek a legsikeresebb éve volt a tőzsdén ebben a tekintetben. Ugye ennek a nagy része az kötvénybevezetés volt, ugye a Magyar Nemzeti Bank által indított növekedési kötvényprogram keretén belül lépett a legtöbb új kötvénykibocsátó a piacra, de mellett voltak részvénybevezetések is, de összességében ez a 40-es szám azt gondolom, hogy tényleg kiemelkedő, és azt mutatja, hogy a tőkepiaci finanszírozásnak a jelentősége az szépen fokozatosan növekszik a magyar gazdaságon belül is.
Ezek szerint akkor reneszánszát éli a válti kötvénypiac, ha jól veszem ki a szavaidból. Utoljára ilyen a 90-es évek második felében volt talán, ha jól emlékszem.
Alapvetően igen, volt egy nagy lemaradás a Magyarországnak ebben, tehát az Európai Unión belül a második legkisebb, legkevésbé aktív kötvénypiaca volt az MNB által indított növekedési kötvényprogramot megelőzően Magyarországnak. Ez is hívta életre nagy részt ezt a programot, hogy egy piacfejlesztés valósuljon meg, és ahogy láttuk az indítást követően már 2020-ban is, de különösen 2021-ben a kötvénykibocsátások felpörögtek. Összesen 2021 év végére már nagyon jelentős mértékű 1500 milliárdot meghaladó kötvényállomány volt bevezetve az X-bond piacunkra, és úgy gondoljuk, hogy ez folytatódik ez a lendület 22-ben is, tehát további ilyen 1000 milliárd forint nagyságrendben, illetve azt meghaladóan várunk további bevezetéseket 22-ben, tehát összességében úgy látjuk, hogy ez a lendület ez még folytatódik.
Hát említetted a 21-es összforgalomnak a számait, meg a komponenseket is, már otthon megfejtettétek, már mint a Budapest értéktősde szakemberei, hogy mi okozta a látványos tőkepiac felé fordulást?
Alapvetően, ahogy említettem, a globálisan egy jó éve volt a részvénypiacoknak, tehát ez a 20%-os emelkedés a Bux Indexnek, ez tulajdonképpen nem is kiemelkedő nemzetközileg sem, tehát körülbelül a régiós piacok is hasonlóan teljesítettek, volt, aki kicsit jobban, volt, aki rosszabbul, de alapvetően ez azt gondolom, hogy a visszapattanás, tehát a gazdaság újraindulása, a covidos 2020-as évből való helyreállásnak az éve volt ugye a 21-es év. Ugye mind GDP szinteket, ha nézünk, akkor ugye elérték Magyarországon is és más országokban is a covid előtti szintet, a GDP szintek is, és ugyanúgy egyedi vállalati teljesítményeket, ha nézünk, akkor szintén ez mondható el, hogy egy 20-as különleges covidos évet követően újraindultak a gazdasági folyamatok, és ennek a részvénypiacok, a befektetők is, akik a részvénypiacon aktívak voltak, ezek nyertesei voltak. Tehát én ezt gondolom, hogy ez jelent meg Magyarországon is.
A pénzbőséget ti hogy látjátok, hogy konkurálás van, vagy pedig a piaci szereplők minden irányba próbálnak mozogni, akár tőkeági, a tőkepiaci, akár pedig mondjuk a hitelpiaci kondíciók felé is?
Abszolút látjuk, hogy természetesen van verseny, tehát mindig, amikor egy adott vállalat finanszírozási döntése van, akkor mindig mindent megfontolnak, és az összes lehetőséget számba veszik, de azt látjuk, hogy mind a hitelpiac, mind a kötvénypiac, mind a tőkeági finanszírozás az nagyon aktív volt a tavalyi évben, és megint csak nem csak Magyarországon, hanem ez egy globális tendencia, tehát alapvetően a vállalatok finanszírozása szempontjából egy kedvező időszak volt ez, sok lehetőség állt a vállalatok rendelkezésére, és mi úgy látjuk, hogy például a növekedési kötvényprogram, vagy majd beszélünk biztos konkrétan azokról a cégekről, akik a részvénypiacon megjelentek, ezt használják is, és konkrét növekedési tervek megvalósítására fordítják át, tehát azok a bevont hitel, kötvény és tőkeági források, azok konkrét beruházásokra, felvásárlásokra fordítódnak át, ami aztán megalapozza a további növekedését ezeknek a vállalatoknak.
Szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja, hogy Magyarországon kik a nagy investorok, kik tőzsdéznek úgy általában a Budapest értéktőzsde horizontján, hogyan meg a lakosság, valamint az investori réteg.
Igen, a befektetői rétegünket tekintve azt lehet mondani, hogy nagyon sok és aktív külföldi nemzetközi intézményi befektető van jelen a Budapesti értéktőzsdén. A forgalma a tőzsdének az úgy néz ki, hogy ennek a körülbelül a felét azt a nemzetközi intézményi befektetők adják, tehát itt amerikai, londoni és természetesen európai és még Ázsiából is vannak befektetési alapok, nagy nemzetközi intézményi befektetők, és a másik felét a forgalomnak azt pedig alapvetően hazai befektetők adják, körülbelül annak a felét, tehát körülbelül az összforgalom negyedét azt a hazai lakossági befektetők, és a maradékot pedig részben a tagjaink, tehát a broker cég, bankok saját számlás forgalma, részben a hazai intézményi befektetőknek a forgalma adja.
Hát akkor visszatérünk még a nevezetesebb részvénykötvény kibocsátásokra, hát még a decemberben is történtek akvizíciók, akkor erről néhány szót ejtsünk, ami számotokra nagyon fontos tőzsdei bevezetés volt. Hát is a kedves hallgatókat szerintem az is foglalkozhatja tekintettel, hogy tematikus csatornában vagyunk, hogy történt-e IPO 2021-ben.
Igen, talán kezdeném akkor azzal a nyilvános részvénykibocsátással, ami az év vége felé történt, hogy az Autovallisnak volt egy nyilvános tőkeemelése, tőkebevonása. Viszonylag régen volt már ilyen jellegű tőkeemelésre példa itt a magyar piacon, úgyhogy ilyen tekintetben is ez egy izgalmas és érdekes tranzakció volt, és hát így utólag el lehet mondani, hogy nagyon sikeres is volt. Ugye kereken 10 milliárd forintos tőkét vontak be az Autovallisba a kibocsátó részéről. Ez meghaladta az eredeti célkitűzéseket, tehát egy a magas érdeklődés miatt tulajdonképpen egy megemelt tőkebevonásra került sor. Nagyon komoly érdeklődést tapasztaltak a jegyzés során a lakossági befektetők részéről is, tehát a rendelkezésre álló 2 hétnél jóval korábban lezárták a könyveket, mivel már tele volt úgymond az érdeklődés a lakosság számára allokált maximális mennyiségre, és az intézményi befektetők részéről is nagyon komoly érdeklődés volt. Tehát összességében azt láttuk, hogy egy ilyen nyilvános tőkebevonás, nyilvános értékesítés nagyon sikeresen meg tudtak valósítani, ami részben azt jelzi, hogy visszatükrözi azt, hogy évek óta folyamatosan nő a lakosságnak a megtakarítása, egyre többek engedhetik meg azt maguknak, hogy félretegyenek és befektessenek akár részvényekbe is, és hát azok a vagyonosabb ügyfelek, privátbanki ügyfelek, akik pedig nagyobb összegeket is képesek egy ilyen részvénykibocsátás során jegyezni, ők tényleg elérhetők és aktívak, és sikerült őket megszólítaniuk ebben a tranzakcióban. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon sikeres tranzakció volt a tavalyi évben.
Egyébként volt valami szerep az időzítésnek, hogy december közepén történt?
Hát ugye vannak ezek az időablakok, tehát még érdemes karácsony előtt lezárni, hiszen az emberek akkor elmennek pihenni. Nyár közepén sem érdemes tranzakciót csinálni, de tulajdonképpen ez a ősz vége, tél eleje, ez még abszolút egy klasszikus tranzakciós időablak, úgyhogy ez ilyen tekintetben jó volt, de nem tartom valószínűleg, hogy feltétlen karácsonyi ajándéknak vették volna a részvényeket.
Jó, akkor nézzük a többi sztorit.
Igen, voltak az Xtend piacon, a középvállalati piacunkon is új bevezetések. Az Oxo Technologies NRT volt az első olyan cég, aki az tavaly évben megjelent. Ugye ez egy alapvetően egy IT technológiai iparágba befektető holding társaság, tehát ezen NRT alatt több önálló portfóliótársaság van, akik ilyen módon tulajdonképpen az Oxo Technologies holdingon keresztül közvetetten tudnak a tőkepiaci forrásokhoz hozzáférni, és így a növekedést megvalósítani. Itt több mint 1 milliárd forintos tőkebevonásra került sor, ez egy zárt körű tőkebevonás volt, ami alapvetően a jellemző módja az Xtend piacon történő tőkebevonásnak, tehát itt úgy történik általában a folyamat, hogy megjelenik a társaság egy regisztrációval az Xtenden, megtörténik egy zárt körű tőkeemelés, és azt követően kezdődik el a kereskedés a részvényekkel. Úgyhogy ez ebben az esetben is így volt. Ugye itt a magánbefektetők mellett a tőzsdefejlesztési alap, a Széchenyi alapok is befektetők voltak, sok más tranzakcióhoz hasonlóan, és azóta azt látjuk itt a tőzsdei közzétételekben, hogy aktívan használják is ezeket a forrásokat, amiket bevontak további akvizíciókra, tőkeemelésekre. Aztán nagyon érdekes volt az első napelemes társaság is megjelent a tőzsdén, a NAP NRT személyében. Ők is ugye szintén zárt körben tőkét is emeltek, úgyhogy ők is úgy gondolom, hogy sikeresen további növekedéshez fogják és tudják használni a tőzsdei jelenlétet, és az év vége felé a Polyduct NRT és az Ébdufer NRT jelentek meg, akik szintén abban a tekintetben is érdekes példák, azt gondolom mindenkinek, hogy részt vettek azokban az előkészítő szolgáltatásokban, projektekben, amiket a tőzsde évek óta kínál a magyar középvállalatok számára, tehát a mentor programban, B50 kiadványban, elit rendezvényeken, tehát azt gondolom, hogy ez a fokozatos, lépcsőzetes ismerkedés a tőkepiacokkal, és azt követően a tőkeemelés és bevezetés, ez az ő esetükben is ilyen módon tudott megvalósulni. Ugye az Ébdufer esetében még a regisztrációra került sor a tavalyi évben, és az idei évben várjuk, hogy majd a kereskedés is elindul.
Ha már szóba kerültek az úgynevezett kísérő rendezvények, a 21-es esztendőt is nagyjából ezek fémjeleztek, amelyen a tőzsde úgy elindult, amikor meghirdette az első stratégiáját? Akár edukációt tekintve, akár különleges kiadványt, akár konferenciák?
Igen, ezek most már lehet mondani, hogy bevett és évek óta zajló szolgáltatások, események. Tehát hatodik alkalommal is elkészítettük a B50 kiadványt, amelyben immár ugye 300 cég szerepel, és összegyűjti Magyarországon azokat a társaságokat, akik úgy gondoljuk, hogy sikeresek, példamutatóak, és adott esetben tőzsdeképesek is. Közülük már nagyon sokan egyébként valamilyen módon kapcsolatban állnak a tőzsdével, vagy az elit programban vesznek részt.
Okozott
vagy...
valami nehézséget egyébként a szervezés? Hát azért mégiscsak a negyedik hullámot éltük az elmúlt hónapokban.
Igen, kicsit izgalmas volt, ugye október vége felé volt a rendezvényünk, tehát ott nagyon kellett nézni már, hogy milyen az egészséget megóvó intézkedéseket hajtsunk végre, illetve egyáltalán meg lehet-e tartani, de szerencsére meg tudtuk tartani, és nagy sikerrel telt házas rendezvényt tudtunk tartani.
És a cég akvirálásával volt esetleg valami gond a pandémia alatt?
Meglepő módon ez nagyon könnyen ment, tehát nagyon gyorsan és sikeresen sikerült az 50 társaságot megtalálni ebbe a kiadványba, úgyhogy azt gondolom, hogy ez szerencsére nem okozott problémát.
Akkor lehetsünk néhány szót a növekedési kötvényprogram apropóján, hogy nálatok ez mekkora hullámokat kavart.
Ugye erről azt érdemes tudni, hogy ez a program, ez alapvetően olyan módon támogatja a kötvénypiac fejlesztését, hogy a Magyar Nemzeti Bank is ebben a program keretében vásárolt, illetve vásárol még a mai napig is a folyamatban lévő tranzakciók kapcsán kötvényeket, vállalati kötvényeket. Ezáltal ugye egy kedvezőbb hozamot érhetnek el a kibocsátók ebben a finanszírozási formában. Olyan módon is ugye segített az induláskor a programot a Nemzeti Bank, hogy a programhoz szükséges minősítés, hitelminősítést azt támogatta a Magyar Nemzeti Bank, és elmondhatjuk, hogy míg korábban Magyarországon szinte egy kezünkön meg tudtuk számolni azokat a nagyvállalatokat, akik ilyen nemzetközi hitelminősítéssel rendelkeztek, a mai napon már ez egy sokkal-sokkal szélesebb kör, hiszen az összes növekedési kötvényprogramban regisztráló társaság rendelkezik ezzel a hitelminősítéssel, és ugye egy minimális hitelminősítést el is kell érni ahhoz, hogy valaki részt vehessen ebben a programban.
És ugye azok a globális hitelminősítők végzik a műveletet, akikről egyébként sokszor hallunk.
Így van, tehát ez abszolút egy európai hatóság által felügyelt és szabályozott tevékenység, és ezek nemzetközi szereplők alapvetően, akik ezt végzik. És az azt gondolom, hogy ez egy befektető védelmi minőségbiztosítási folyamat is, amin át kell esni. Ez is azt gondolom egy nagyon edukatív folyamat, és ezt követi a információs dokumentum összeállítás, ami pedig megelőzi a X-bond piacra történő regisztrációt. A kollégáim összeszedték, hogy csak a tavalyi évben 10 000 oldalnyi információs dokumentumot olvastak át, véleményeztek és hagytunk jóvá végül, ami azt gondolom, hogy már csak így mennyiségben is sok, ez egymás mellé téve 3 kilométer, tehát ezen már csak végiggyalogolni is sok lenne, nem hogy ezt érdemben elbírálni, de tehát ebből a tekintetben azt gondolom, hogy itt a tőzsde munkatársain is egy komoly munkaterhelés volt, hogy ezt mind feldolgozzák.
A munkafolyamatokban volt valami technológiai váltás, szokás emlegetni a digitalizációnak a robbanásszerű terjedését minden ágazatban. Nálatok mi jellemezte egyébként a 21-es esztendőt?
Ugye a COVID ez nálunk is ebben egy ilyen katalizátor volt, tehát amik már korábban is a legtöbb folyamatunk az digitális volt, de a 2020 év elején a maradék lépéseket is kénytelenek voltunk megtenni, azt gondolom hasonlóan sok más céghez, tehát ilyen tekintetben minden ügyintézés az abszolút digitálisan zajlik nálunk, tehát ez nagyon megkönnyíti mai napig folyamatosan a munkavégzést, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel jól állunk. Ami talán ebben a tekintetben még érdekes, hogy a 2 évvel ezelőtt indítottuk az úgynevezett X-Match szolgáltatásunkat, ami egy kifejezetten a zárt körű tőkeemeléseket elősegítő kezdeményezés. Ez kezdetben kizárólag rendezvényeket jelentett, ahol megjelentek előadóként azok a társaságok, akik tőkét keresnek, és most már ezt a folyamatot támogatjuk egy honlapos fejlesztéssel, egy digitális platformmal.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.